Ma mutatjuk így be a Jakfüzetek új köteteit és szerzőit, valamint a világirodalmi sorozat új kötetét. És ebben segítségünkre lesz Krusovszky D., illetve hát a fordító maga, Bense Monika, Berta Ádám, nem, Krusovszky Dénes, aki szerkeszti, és Úrfi Péter nem tudott eljönni, valamint Gaborják Ádám, aki én láttam, itt elolvasta a könyvet.
Akkor szerintem elkezdjük, most már jöjjön be, aki akar. Jó estét mindenkinek! A világirodalmi sorozat legutóbb megjelent kötetéről lesz ma este szó, aztán a Jakfüzetek új köteteiről utánunk, úgyhogy most elkezdődik ez a kötet bemutató cunami itt péntek este. Beszélgető társaim ezen a mai estén a kötet fordítója lesz egyfelől, Bense Monika, aki itt ülmeltem, és a másik oldalon pedig Gaborják Ádám. És mi hárman próbálunk a végére járni annak, hogy mi is ez a Múltkereskedő című regény, és egyáltalán a kortárs portugál regényirodalom eme darabja, az hogy most megjelent magyarul, ez hogyan illeszthető be mondjuk egy magyar olvasói közegbe. Nem titkolt szándékunk az is, hogy valamennyire a Szilasi László által itt az előző délutánokon fölvezetett gondolatmenethez kapcsolódjunk. Ugyanis ez a regény elég érdekesen azt a fajta, nem tudom, elvárást testesíti meg, vagy teljesíti be, amiről Szilasi beszélt. Már nem is tudom pontosan, hogy szóval ez de kevesebb méz és vastagabb madzag, vagy mi volt a jelszó. A Múltkereskedő már pedig egy ilyen könyv. És mivel egy magyar nyelvterületen tulajdonképpen ismeretlen szerzőről van szó, ezért néhány szót a személyről is szólnánk. Ugye José Eduardo Agualusa az ő neve. 1960-ban született, ami érdekes benne, és amitől ez az egész regény érdekes, és tulajdonképpen ez hagyja meg a regény és az Agualusa életmű, vagy eddigi életmű érdekeségét számunkra, és kicsit talán azt is mondhatom, hogy egzotikumát, az az, hogy ő angolai születésű portugál író, aki ott töltötte a gyerekkorát, tehát ez az afrikai tulajdonképpen ilyen posztkoloniális irodalmi vonulatnak ő az egyik portugál képviselője. Egyébként erre reflektál is, szerintem ezen a könyvön belül is például a posztkoloniális irodalomra általában, vagy az afrikai irodalomra, én a Kocsi említésére emlékszem, hogy azt mondja a főszereplő, hogy szereti ennek a búrnak a könyveit, tehát ez is egy ilyen nagyon jellegzetesen afrikai nézőpont. De Agualusa egy szintén elég tipikus módon visszatelepült a családjával az afrikai gyerekkora után. ugye a 74-es forradalmat követően, és erről a tulajdonképpen ez a portugál legutóbbi évtizedek portugál történelmének egy ilyen traumatikus pillanata. Hogyha erről mondanál néhány szót, mert ez a regény megértése, ez nagyon fontos lehet.
Tehát attól traumatikus ez a 74-es forradalom, magának a kontinensnek, tehát Portugália számára ez a forradalom, ez persze a Salazar, illetve Caetano diktatúrának a vége volt. A 74 az a portugál történelem, ami 89, egy vértelen forradalom, ami egy rendszerváltást hozott. Viszont ennek következtében felszabadultak a még akkor is Portugália tulajdonában lévő, tehát Portugáliához tartozó gyarmatok. Angola, Mozambik, a Zöldfogi szigetek, stb. Volt ázsiai gyarmataik is. Még a felszabadulás előtt is, tehát 74 előtt is, már évtizedekig óta tartott egy nagyon brutális háború. Tehát ugye a portugál, dicső portugál hadsereg elég szép népírtást végzett a volt gyarmatokon, amit aztán a 75-től folytattak maguk az afrikaiak, tehát ott különböző ilyen törzsi háborúk folytatottak. A gyémántbányákért ilyen igazi maffia háborúk következtében ment tovább a népírtás. És hát ennek a könyvnek nagyjából így ez a tematikája, tehát hogy hogyan lehet a múltat feldolgozni. Ami, és most itt akkor Dénesnek arra mondatára utalnék vissza, hogy ez itt ebben a kelet-európai közegben mennyire olvasható számunkra, hogy itt is egy rendszerváltás utáni múlt feldolgozás folyamatáról olvashatunk. Egyébként a portugál irodalom, a kortárs portugál irodalomra sokkal inkább jellemzőnek, Szilasi László most nagyon örülnek, kár, hogy nincs itt, ez a fajta didaxis, az a fajta társadalmi érzékenység, amit ő hiányol a kortárs magyar irodalomból. 74 után gyakorlatilag szinte az összes portugál fiatal pályakezdő író feladatának tekintette, hogy ők bizony újra kell, hogy írják a portugál történelmet. José Saramago regényeit már szinte, vagy majdnem mindent lehet magyarul olvasni. Ő számos regényében, különösen a 90-es években írt regényeiben, a Kolostor regényében például ezt csinálja. A másik nagyon kiváló portugál szerző António Lobo Antunes, most kezdték el fordítani igazából, és visszatérnek a Karavellák című regénye, ez tavaly jelent meg, ugyanezzel foglalkozik. Írjuk újra a történelmet. Agualusa abból a szempontból más, mint ezek a abszolút portugál közegben felnőtt írok, tehát Saramago, Lobo Antunes, portugáliai portugál írok. Agualusának egy ilyen teljesen tökéletesen kettős identitása van ma is. Portugáliában él, de ha megkérdezik tőle, hogy milyen írónak vallja magát, akkor afroportugálnak, tehát mindkettőnek. Annyiban más, hogy az, amit neki fel kellett dolgoznia, az egy sokkal brutálisabb történelem. Tehát ezek a népírtások, és az, ahogyan ezt ő feldolgozza, az gondolom, hogy egyedülálló nem csak a portugál irodalomban. Nagyon a gyarmatirodalmakra, a kortárs gyarmatirodalomra nagyon jellemző brutalitás az Agualusára egyáltalán nem. Tehát ez egy ilyen szép könyv, egy könnyen olvasható, Szilasi László megint csak örülne neki, egyszerű mondatokban megfogalmazott történet, mesélés.
Tulajdonképpen egy szerelmes regény, vagy úgy is felfoghatjuk, hogy a nem tudom, a kerete, az, vagy valamiféle váza, az a szerelmes regényekre emlékeztet, csak hát erre egy nagyon sötét történet van igazából. Nem is ráhúzva, mert ez a történet homályban is van hagyva egy pontját kivéve a regénynek, az az áttörési pontja, és ez majd még nyilván szóba kerül, és talán ezt érdemes lesz felolvasni, de egyébként itt egy ilyen szerelmi történetről van szó. Vagy valahogyan a feloltásban ez a szerelmi történet, nem tudom, szerepet játszik, vagy legalábbis egy erős vonulat a könyvön belül. Nem azt akarom mondani nyilván, hogy ez egy szerelmes regény, hanem hogy egy nagyon erős vonulat a könyvnek ez a kapcsolata Félix Ventura és a Angela Lucia között. Talán
van is egy ilyen leegyszerűsítő, tehát van egy mondat, amit így elereszt a narrátor, hogy, hogy gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak különböző nőkkel való kapcsolatán keresztül elmondja egy embernek a történetét. És most éppen ugye egy fejezetet láthatunk be, vagy láthatunk ugye az Angelán keresztül.
Igen, és hát olyan szempontból nyitom, hogy van a regény vége, hogy az utolsó fejezetben kezdi el ő írni a naplót, és addig nem ő a narrátor a könyvnek, ami az egyik nagy, nem tudom, eredeti, nagyon eredeti megoldása ennek a regénynek, és nem véletlen, hogy ez a gekkó talp került ide a borítóra, ugyanis ennek a regénynek a narrátora az egyik, az egy gekkó, aki, ez egy nagyon érdekesen megkavart narrátori szerep. Itt tulajdonképpen, és akkor így a regény cselekményi keresztül látszódik meg az, hogy ez mennyire jó megoldás ebben az adott esetben, mert itt tulajdonképpen egy olyan helyzetről van szó, ahol, mint ez elhangzott, egy a gyarmatosítók által már elhagyott, tulajdonképpen független, tehát a demokráciától nagyon távol álló Angolában van egy ház, és tulajdonképpen ez az egész regény ezen a házon belül zajlik le. A főszereplőnek mondható figura, ez a ez szintén nagyon érdekes, nagyon furcsa identitással rendelkező, ez egy albinó néger férfi, a Felix Ventura ez a neve, tehát majd a beszélő nevekről egy 5 perccel később majd erre visszatérünk, mert ez nagyon jellegzetes ebben a regényben. Tehát egy ilyen, ő egy antikvárius tulajdonképpen, aki mindenféle könyveket gyűjt, az egész élete ehhez kapcsolódik, ő egy kidobott gyerek volt, pont azért, mert ugyan fekete, de fehér, a családja nem vállalta be, és egy könyvkupac tetején találta meg a nevelő apja, aki egy valóban fehér angolai volt, az antikvárium tulajdonosa, akitől ő ott nőtt fel a könyvek között, megörökölt ezt az egész üzletet, és ott éli a maga furcsa, bezárt, nagyon terhelt identitású, fekete-fehér életét, és neki van, ezen a házon belül van még egy szolgálónő, akinek az a neve, hogy Vén Reménység, és ők ott élnek ketten, és az ő életüket figyeli tulajdonképpen egy gekkó, aki nem mozdul ki a házból, és ő meséli el ezt a történetet. De ez a gekkó folyamatosan utal, és álomfejezetek vannak a könyvben végig, folyamatosan utalgat az ő előző életére. És a könyv mottója az Borgesztől származik, és úgy hangzik, hogy ha újra kellene születnem, valami egészen mást választanék. Norvég szeretnék lenni, talán perzsa, urugvái biztos nem, az csak olyan volna, mintha a szomszéd kerületbe költöznék. Hát ezt mondta Borges, és az Agualusa egy interjúban elárulta tulajdonképpen, hogy ezek az álomjelenetek is a számára ez a gyík elbeszélő, aki folyamatosan a saját embermúltjára emlékszik vissza, ez Borges reinkarnációja, és az álomjelenetek azok Borges szövegeknek az átírásai. Tehát tulajdonképpen Borges a narrátorunk, csak egy gekkó formájában, aki, hát ez egy elég komolyan hangzik, aki a regény fordulópontja után meg is hal. Tulajdonképpen egy skorpióval történő találkozásában, hát ugye megszúrja a skorpió, és akkor ott ő meghal. De addig ez a fajta borheszi, furcsa, szintén kettős identitású narrátor meséli el a történeteket, és ő kommentálja ennek az albinó antikvárium tulajdonosnak az életét, a történetét, azt, amiket lát a házon belül. És hát ez a Ventura, és innen jön a regény címe, a múltkereskedő, amellett, hogy ezt az antikváriumot abban birtokolja tulajdonképpen, bár itt vevőkről nincsen szó, szóval ez egy nagyon fura antikvárium, ami ráadásul a nagy részt a portugál-angolaiak hátrahagyott könyveit, meg mindenféle holmiait, fotóit, térképeket tartott maga körül, és ő azért múlt kereskedő, mert azzal foglalkozik, hogy az új angolai generáció, vagy az új polgárság, elit.
Az új elit, tehát akikről pontosan lehet tudni, hogy miért van szükségük újraírt múltra. Tehát ők az igazi nagy gengszter, mafiózó, népírtó, tehát egy ilyen borzalmas elit kerül hatalomra Angolában, ez egyébként tényleg a véres valóság, és nekik bizony szükségük van ahhoz, hogy politikai karriert és egyéb karriert fussanak be, szükségük van valami szép, tisztára mosott múltra, és akkor ezt adja meg nekik Félix Ventura.
A hátrahagyott dolgokból családi fotó albumot állít össze nekik, új családfát rajzol, dokumentumokat ír, minden. Talán érdemes itt a hátsó borítóra kiemelt részletet felolvasni, ami erről a szituációról szól. Tehát Félix Ventura megadta magát. Elmagyarázta, hogy őt az épp most formálódó polgárság keresi fel. Nagy beruházók, miniszterek, birtokosok, gyémántkereskedők, tábornokok, vagyis olyanok, akiknek már biztosítva van a jövője. Csak valami szép múlt hiányzik ezeknek az embereknek. Illusztris ősök, pergamenek. Ő pedig egy papíron új múltat ad nekik, megrajzolja a családfájukat, kezükbe adja nagyszüleik, dédszüleik fotóit, akik finom úriemberek és nemes asszonyok voltak régi letűnt korokban. A nagy beruházók, miniszterek azt szeretnék, ha ezek a hölgyek lennének a nagynényeik, mutatott körbe a falon függő portrékon. Megsárgult arcú idős hölgyek, igazi matrónák voltak. Azt szeretnék, ha a nagyapjuknak épp olyan karakán tartása volna, mint Machado de Assisnak,
Krúzi Szarzának, vagy
Alexander Dumának, ő pedig eladja nekik ezt az együgyű kis álmot. Tehát ez a múlt kereskedés ala Angola. És hát ahogy egy ilyen helyzetből következhet, ide betoppan egy idegen figura, akinek nincsen neve. Csupa beszélő név van, és aztán megjelenik egy alak, akinek egyáltalán nincsen neve, nem árulja el az eredeti nevét, és innentől indul be a regény lényegi cselekménye. Viszont még mielőtt erre rátérnénk, talán érdemes a regény szerkezetéről is mondani pár szót. Mi itt a beszélgetés előtt arra jutottunk, hogy ez egy nagyon fifikás könyv tulajdonképpen, mert olyan, mintha nagyon összetett lenne, tulajdonképpen az is, és nagyon átgondolt ötletekre épít, de egyébként meg, és ez már szóba került, egy kifejezetten egyszerűen narrált történetről van itt szó.
Ezen most elgondolkodtam, hogy ez mennyire egyszerű, de ennél jó, tehát narráció szempontjában biztos, hogy bonyolultam, de egyébként ami számomra nagyon izgalmasra tett a könyvet, de ugye van ez a alapvetően rövid, kisebb fejezetekből, mini történetekből felépülő regény, tehát nem tudom, ilyen 3-4 oldalas részek vannak, de hogy önmagába véve a szerkezet, az engem rendkívül ilyen színpadiassá, illetve ilyen színházi konnotációkat mozgatott meg. Ugye itt a Dénes már említette, hogy maga a színhely is gyakorlatilag egyetlen egy hely, ugye ez a ház, illetve tehát ugye a házon belül, ahol rendkívül viszonylag kevés szereplő bukkan föl, ugye kibe járkálnak, de hogy a maga a felépítés is, hogy a gyakorlatilag az elején elhangzanak bizonyos utalások, ugye a múltra vonatkozóan, amik ilyen nagyon jó föl vannak építve, hogy tulajdonképpen ez a múlt majd egyszer csak visszaköszön a végén, és hogy így lesz tulajdonképpen ilyen tragikus a végkifejlet. Erre gondoltam is egyébként, hogy bár ugye az első fejezetben van egy Dora a kabóca nevezetű Altató egy folyóhoz című, azt hiszem ez egy sanzon, amit állandóan meghallgatnak a Félix és a Gekko, és ennek a két verszak az így hangzik, nem éneklem el. Semmi vágy és semmi sóhaj, alszik a múlt, mint medrében a folyó. Az emlékezet csak hazugság, 100 000 arcú. Illetve a vége, semmi vágy és semmi sóhaj, alszik a múlt, mint medrében a folyó, halott és lélegzettelen, de felébreszted, ordítva tornyosul föléd. És azt hiszem ez egy ilyen pillérre, egyik pillérre lesz ennek a történetnek, hiszen mindvégig az derül ki, hogy vagy illetve mindig azon arról beszélgetne, hogy az emlékezetnek a fölépítése, az emlékezésnek a maga folyamata, illetve az igazság és a hazugságnak a kérdése. És valóban ugye a végére meg, ugye, hogy ahogy fölébresztik, úgy fog majd ordítva így feltornyosulni a végén.
Szerintem hamarosan majd visszatérünk még a cselekményhez, mert tényleg ott nagyon érdekes fordulatok vannak. Én az egyszerűséget inkább nyelvi egyszerűségen értettem, és mert ugye, ahogy mondtuk, hogy a Borges reinkarnációja agyik a narrátor, ez már alapból nem egyszerű ilyen szempontból. Tehát szerkezetileg azért bonyolult ez a dolog, nyelvileg egyszerűbb. Szerintem ez egy abszolút közérthető regény, tehát ezt bárkinek nagyon szívesen odaadom, hogy olvassa el, mert
egyrészt... Portugálul is nyugodtan, tehát hogy aki tud alapfokon portugálul, meg fogja érteni, annyira egyszerű. Könnyű volt fordítani, nagyon ilyen lendületes.
És... tehát most afelé lépnék inkább tovább, és egy kicsit a regénynek a kontextusát kitágítva, ami már az előbb szóba került, hogy ez Portugáliában egy nem társtalan regény ezzel a fajta múlt kereséssel, múlt feltárással és tulajdonképpen múlt alkotással, ami ennek a regénynek tulajdonképpen konkrétan az jelenik meg, nem létező múltat hozni létre, és kikalapálni a homályos vagy sötét dolgokat a múlt, nem tudom, szerkezetéből. De mondtad, és ez szóba került az írói szereppel kapcsolatban, hogy ugye nagyon erős ez a társadalmi indítatás ezekben a regényekben, az Agualuzener is kifejezetten. Amúgy ő ilyen szociográfia jellegű dolgot is írt, a lisszaboni afrikai kommunákat járta végig. És akkor ez a kérdés merült föl, vagy merül föl most akkor, hogy mennyiben működnek ezek a regények társadalmi megoldás kísérletekként, és mennyiben szépirodalmi, vagy a szépirodalmat tekintik a saját játékterüknek. Ez most egy nagyon egyszerű kérdésnek hangzik, de közben provokatívnak szánom, mert hogy itt az Agualuzenel ez a tét, és ezen dolgozik, tulajdonképpen valami a mi nézőpontunkban talán PIMASZ, vagy nagyon közvetlen módon azt mondja, hogy nekem tulajdonképpen én itt játszom, meg írom a regényt, de nem a regény kulcsa, vagy a regény célja az irodalmon kívül van. Tehát ez nagyon az irodalmi irodalmat tagadó könyv ilyen szempontból, és akkor felmerül a kérdés, hogy működik-e ez, ami nálunk, és ez a szilasi beszélgetésekhez itt megint visszacsatlakoznak, nem látszik működni. Ez Portugáliában hogyan?
Ott sokkal inkább, tehát hogy ugye a 74-es forradalom utáni író nemzedéknek ez a tendenciája, hogy a mi feladatunk nem is feltárni, tehát nem történészi munkát akartak ők csinálni, hanem ők maguk újraírni. Tehát Saramago sem vallja történésznek magát, hanem azt gondolja, hogy ő a saját alternatíváját teszi hozzá a történelemhez. És én azt gondolom, hogy egyébként működik, tehát hogy hat a portugál irodalomnak ez az átnevelő szerepe, vagy ez a nevelő szerepe, nem csak az irodalomnak, hanem Portugáliának ma van két tényleg jelentős filozófusa. Egyikük Eduardo Lourenço, ő már elég idős. Ő volt az, aki a forradalom utáni identitás formálásnak az új portugál tudatnak, tehát ugye egy trauma volt elveszteni a gyarmatokat, és hogy ezt hogyan lehet feldolgozni, milyen a portugál identitás, hogyan változhat, ennek ő volt az egyik kulcsfigurája. A másik pedig José Gil, aki pedig most olyan 60 körül van, aki pedig a mai portugál mentalitásról ír, illetve amit ír, annak szerintem nagyon erős mentalitás formáló szerepe is van a mai Portugáliában. Például hogyan viszonyulnak a volt gyarmatokhoz. A mai Portugáliában különösen a fiatal nemzedék szinte visszajogva gondol arra, amit ők mondjuk 60-as években, 70-es években elkövettek. Tehát nagy szégyen. Nem a gyarmat, nem az, hogy felfedezték a félvilágot, és hajókkal bejárták, és zseniális térképészek voltak. Ez még ideig rendben van. De amit utána műveltek az összes gyarmaton, az egy szégyen. Tehát teljesen máshogy gondolkodnak arról a portugál, vagy máshogy gondolják az identitásukat, mint amit több száz éven keresztül gondoltak magukról a portugálok, és visszanyúltak a világbirodalmukhoz. Szerintem ez egy elképesztő mentalitásbeli változás, aminek én biztos vagyok, hogy aminek a kialakulásában az irodalomnak is jelentős szerepe van, tehát az elmúlt 30 év irodalmának. Éppen ezért sokkal inkább ilyen társadalmi mondani valóval is rendelkező társadalom formáló irodalom van ma Portugáliában. És akkor ezen belül talán az, igen, erről is beszéltünk, hogy mi Agvalúza szerepe, tehát miben hasonló, miben más, mennyire illik bele ebbe a trendbe. Természetesen ő is a múlttal foglalkozik, a múltat kereskedi valamilyen formában. Amiben én őt, vagy amiben őt egyéninek, az egyéni vonásai, amiben nagyon más, mint Saramago, Lobo Antun és Lídia Zsors, stb. Tehát az olyan szerzők, akik a saját alternatívájukat teszik hozzá a történelemhez. Az, hogy Agvalúza azt mondja, hogy számomra, tehát én ezt így olvasom, ezt a könyvet nekem, hogy nem beszélhetünk igazából a múltról. Olyan szörnyűségek történtek itt velünk, hogy be kell vonni ezt valami fátyollal, valami hártyát, tehát a seb az kezd gyógyulni, ezt a hártyát, ezt hagyjuk meg, inkább találjunk ki más történeteket a múltunkról, írjuk újra a történetünket, hazudjunk nagyokat, mert hogyha valahol ez a hártya fölszakad, akkor ott tragédiák történnek. Tehát ugye ez a regénynek a klimaxa az, ahol egyszer csak felfeslik a múlt, és kiderül, hogy valójában mi volt. És én azt gondolom, hogy ez a könnyedség, ami például ugye a Gekkó narrációból következik, hogy tényleg nagyon bájos, ahogy ott szaladgál, és ahogy látja a világot, ami alatta történik. Az, hogy egy tényleg kifejezetten könnyű nyelven ír, számomra ez is ennek a, tehát ezek is olyan eszközök, amelyekkel ő eltávolítja magától ezt a borzalmas múltat. Tehát nem lehet máshogy beszélni ezekről a rettenetekről, ne beszéljünk róla csak így ebben a finom formában, különben belepusztulunk. Tehát, hogyha kimondjuk, akkor kész, akkor újra itt van, és ezt nem tudjuk elviselni.
Ez érdekes volt egyébként, amit mondtál, itt az egyik dolog, ami nekem eszembe jutott, hogy van az jelenet benne, amikor azt hiszem másodjára érkezik meg az a rejtélyes alak, és ugye keszeget esznek, és ugye fölmerül az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha a keszek szempontjából vizsgálnánk meg az evésnek a problémáját, hogy vajon a keszek hogyan vélekedik arról, hogy megeszik őt. És hogy valahogy az a Gekkó nézőpont is egy kicsit erre hajaz rá. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy talán azért annyiban minden, vagy én azt így szeretném kiemelni, hogy nyilván azért igen, nagyon fontos ez a társadalmi mondani való, meg azt hiszem teljesen működik az a szövege, nyilván én nem tudok annyi referenciát ehhez hozzácsatolni, de hogy az érződik, hogy nyilván valami úgy gondolja el az irodalmi szöveget, mint ami ugye egy kulturális kontextusba íródik bele. Tehát, hogy egyáltalán nem, hogy egyszerre egy kulturális kontextusban, aminek nyilván az irodalom is a része. Mert ne feledkezzünk meg arról, hogy a Gekkó narrátorunk ugye egyébként rendkívül könyv szerető, tehát sokat olvas. Eléggé művel Gekkóról van szó.
Rengeteg irodalmi utalás van benne, és tényleg ilyen csipke lődve, amit mondtam, hogy mit tudom, Kocira azt mondja, hogy jó ez a búr, vagy van egy másik gyík, aki előző életében, akivel ez a Gekkó ilyen ambivalens viszonyban van, és előző életében az a gyík, ami püspök volt talán, és a kedvenc írója Márquez volt. Mondjuk ilyen dolgok vannak, vagy hát így, ami szintén érdekes, meg nyilván a portugál nyelvterülethez kapcsolódik, hogy a Coelho-ról elég sokat beszél, hogy mennyire nagyon nem szereti.
Annyit mondta, hogy én nem olvasok Coelho-t. Ilyen megjegyzése.
És aztán van itt egy részlet, és akkor ez a regénynek én itt érzem azt, ahol az önképen nagyon fontossá válik, vagy a saját regény identitásának a felboncolgatása, vagy a narrációnak ez a funkciója, vagy hogy ez egy nagyon célzatos könyv, tehát nagyon határozottan akarja, nem tudom, az irodalmon kívülre vinni önmagát valamiféleképpen. Nem véletlen, hogy a regény utószavát író Bánki az utószó eszéjének azt a címet adta, hogy kivezetés a szép irodalomból. Ugyanis itt mondja ez a múlt kereskedő Felix Ventura, hogy amikor reflektál arra, hogy ő most múltakat teremt, és hogy ezek
valóban létrejönnek, tehát nem irodalmi múltat hoz létre, hanem embereket alkot meg, vagy életeket alkot meg, akik aztán kilépnek a külvilágba, és valóban önálló történetbe kezdenek. Tehát azt mondja, hogy szerintem az, amit én csinálok, az irodalom haladó formája, avatott a bizalmába. Én is cselekményt szövögetek, kitalálok személyeket, de ahelyett, hogy bezárnám őket egy könyvbe, életet adok nekik, belevetem őket a valóságba. Tehát itt a fikció és a valóság határvonala az nagyon-nagyon képlékeny, illetve nem is, hogy képlékeny, hanem nincs. Tehát iszonyatosan egyszerű az átjárás ebben, és még erre lehet érdekes ez a részlet, amit te említettél, hogyha esetleg felolvasod az író találkozóról.
Tehát egy könyvemutató történik a következő. A könyv méltatója, egy helyi költő és kormánypárti képviselő nagyra értékelte a regényt, a stílusát, narratív erejét, de közben azzal vádolta a szerzőt, hogy bemocskolja az ország közelmúltját. Ahogy elindult a beszélgetés, egy másik költő, szintén képviselő, aki híresebb volt forradalmi múltjáról, mint irodalmi tevékenységéről, feltette a kezét. Szándékosan vagy tudatlanságból hazudik a regényeiben. Páran fölnevettek, egyetértő moraj zúgott. Az író néhány másodpercet hezitált, aztán ellentámadásba lendült. Elhivatottságból hazudok, kurjantotta. Örömet okoz a hazugság. Az irodalom megfelelő eszköz egy hazudozó számára, hogy társadalmilag elfogadtassa magát. Ezután visszafogottabban, halkabban hozzátette, hogy a diktatúrák és a demokráciák között az a nagy különbség, hogy az előbbi rendszerben csak egyféle igazság rétezik, az az igazság, melyet a hatalom kényszerít rá az emberekre, míg a szabad országokban minden egyes embernek megvan hozzá a joga, hogy kijön az eseményekről kialakított saját változata mellett. A valóság nem több babonánál. Félixnek nagyon megtetszett ez az ötlet. És akkor most jön az a részlet, amit felolvastál, hogy szerintem az, amit én csinálok, az irodalom haladó formája.
Ja, nem, ennek kapcsán akartam még visszakapcsolni ez a valóság kérdéshez, hogyha jól értettem, akkor így a magának az írónak a szerepe, hogy egy picit, ugye ő túllép egy kicsit ezen az antikoloniális hangon, ami ugye feltétlenül a múltnak a lelepezése térne, és hogy érzésem szerint itt sokkal komolyabb dologról van szó, olyan értelemben, hogy ilyen jó, úgymond posztkoloniális irodalomként ugye az identitást állítja a középpontjába. Egyáltalán az identitásnak a kérdését vagy létét, és hogy itt vitatkozni akartam egy picit, hogy szerintem én nem is a múltról való beszélt, hanem hogy egyáltalán, hogy milyen is, hogy van egyáltalán olyan, hogy múlt. Hiszen hogy az a múlt, ami így feltárul, gyakorlatilag elveszik a kitalált múltak között. Tehát, hogy nem lehet eldönteni, hogy most éppen azért, mert ugye akiknek kitalálják a múltját, azok elkezdik élni ezt a múltat. Tehát, hogy elkezdik valóságként felfogni, elkezdik megkreálni a saját múltjukat, ezt a fiktív múltat is valóságosá tenni, és hogy ezáltal azért az a úgymond történelmi tapasztalat is kérdésessé válik, hogy egyáltalán ugye az mondjuk valóságos-e. De a másik, ugye használta ezt a hártya metaforát, és nekem meg az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen itt, mint ugye nem is tudnának a múltjukról, hiszen úgy, mint ugye a főszereplő nő, az Angela, akinek sebek van, ilyen égési sebek vannak a testén, és nem tudja, hogy miről van szó. És ugye, hogy jól emlékszem?
Igen. Én bocsánat, ezt úgy értem, hiszem, hogy ő tudja a saját múltját, hogy mitből van. Ez nem, tehát azt gondolom, hogy egyébként így is értelmezhető, és úgyis, mert nem derül ez ki pontosan, hogy ő tudja, hogy ez mi. Csak abból, amit tesz utána, abból én úgy értelmeztem, hogy tudja. De ez egy részletkérdés, de mondjuk lehet, hogy így.
De majd mindjárt felolvasom egy kicsit később azt a részt, ahol kiderül, hogy mi történt vele, és amit én a regény, vagy hát nem én, hanem az a csúcspontja a regénynek tulajdonképpen nagyon az ott, ahol ez átfordul, és azért érdekes, és ezt majd a nevek felül közelítsük meg egy kicsit, azért érdekes az a pillanat, mert ott van az, amikor szembesülnek a megtörtént múlttal, tehát hogy így mindenki a saját, valószínűleg nem valóságos neveiben, vagy felvett nevekkel, felvett identitásokkal jól el vannak, és egy pillanatban ez felborul. És ott történik meg a tragédia, és ezt a tragédiát egy olyan alak idézi elő, aki a többiekkel szemben nem a múlt újraírásával vagy tagadásával van elfoglalva, hanem a múltban ragad bele tulajdonképpen egy ilyen kommunista, gerillaharcos forradalmár, nem kínzó ember ez, aki már rég elmúlt az a korszak, amiben ő a saját rémteteit véghez vitte, de ő még mindig egy kiégett tankban él, ilyen hajléktalan emberként is oda begyűjtött titkos iratokat lapozgat egész nap, tehát ugye a múltba beleőrült tulajdonképpen, a valóság is megtörtént múltba, és a többieket szembesíti egy pillanatban azzal, hogy ez az narratíva hogyan metzi át a fiktív múltaknak a, nem tudom, ezt a fájt lehet, amiről itt beszéltünk. De hogy tegyek egy lépést vissza, ez a titokzatos idegen, aki megjelenik a könyv elején, és akinek a megjelenése felbolygatja tulajdonképpen a dolgokat, és mondtam, hogy névtelen, illetve névtelen a regény egy pontjáig, amikor a Félix megcsinálja neki az új identitását, és az lesz a neve, és akkor itt a beszélő nevekről érdemes talán egy kicsit beszélni, az lesz a neve, hogy José Buchmann. De ez úgy van leírva, hogy CH, tehát Buchmann.
Igen, a portugálban a CH-t S-nek olvassák, ami ebben az esetben egy elég érdekes játék. Én megkérdeztem több portugált, hogy ők hogy olvasnák ki. Volt, aki azt mondta, hogy Buchmannnak, és volt, aki azt mondta, hogy Buchmannnak. És ugye a Buchmann az pedig már ugye az afrikai identitásra utal, a Buchmann pedig az ő germán felmenőire. Igen, igen.
Egyfelől nekem meg másfelől nagyon ezt a papír identitását hozta be, tehát ez a könyv ember valamilyen szempontból, aki, tehát ez így nem létezik. Tehát, hogy van benne egy ilyen, ez a fiktív személyiségének lesz a neve. És akkor ő ugye találkozik ezzel a Felix Venturával, akinek a neve meg valahogy a jó szerencse, vagy szerencsés kaland jelentésben működik. A Felix Venturának a szerelme, aki szintén ott a házban kering össze-vissza, és aztán most lelövök egy poént, mindegy, ez a Buchmannnak a lánya, Angela Lucia, ugye ez az angyali fény, ami, és ő fénygyűjtő, tehát fényfotós, amúgy ezt a ilyen felhő fotókat készít az egész könyvben, mint amit a Kálmán Tünde ide berakott a borítóra, és akkor a gyíkot is elnevezik, az ő neve az lesz, hogy Eulálió, ami meg ugye ezt a szépen ékesen beszélő, azt jelenti, hogy ő a narrátor, és akkor ezt a nevet kapja. Aztán ugye van a gonosz, akiről az előbb beszéltünk, ez a kínzó ember, neki az a neve, hogy Edmundo Barata dos Reis, ami királyi csótányt jelent, tehát ilyen csótány identitást, és nekem ez itt nagyon furcsa volt, és tehát, hogy ennyire egyszerű beszélő nevekkel, ennyire, nem tudom, didaktikusan vannak kijelölve, hogy ugye a lány, aki tényleg egy angyali figura ebben a könyvben, és akinek a testén ezek a sebhelyek vannak, neki angyali fény ez a neve.
Angelát, hogyha kicsit transformáljuk, akkor Angola. Itt van rögtön.
És hát tehát ezek a beszélő nevek jelennek meg egy ilyen félig fiktív, félig homályos, nem tudom, közegben, és aztán itt megtörténik ez a katarzis, amikor kiderül, hogy a lánynak honnan vannak a sebb helyei, kiderül, hogy a Buchmannnak mi a viszonya, stb. A helyzettel, és utána aztán tovább lépnek, vagy valahogy nekem az volt érdekes, ahogyan aztán tovább megy, és nem az a megoldás, amikor, tehát nem a katarzis maga a megoldása itt a regénynek, hanem onnan még van egy kivezető út, és szerintem talán erről érdemes kicsit gondolkodni, tehát ez egy szerintem rendhagyó javaslata tulajdonképpen a könyvnek, mármint ez ahogyan kivezet belőle, vagy nem tudom, ahogyan a múlt felfeslése, vagy ilyen feltörése, az nem az ahhoz járul hozzá, hogy aztán az leuralja az addigi narratívát, hanem azt ott úgy megoldják valahogy, vagy nem tudok erre jobb szót, egy radikális megoldás, és utána folytatódik tovább valami nagyon nem tudom, elemelt, ilyen álomnarratíva felé megy ki a regény befejezése, de akkor talán ezt a részt, ahol ahol itt a maga ez a katarzis megtörténik, ezt akkor felolvasom. Ez egy picit hosszabb lesz, de talán érdemes végig hallgatni. Jó rég volt már, igaz? A háborús időkben. Angelára mutat. A kisasszony akkoriban még meg se született. Veszélyben volt a forradalom. Valami kölyökbanda, felelőtlen kispolgárok csürhéje erőnek erejével magához akarta ragadni a hatalmat. Keménynek kellett lennünk. Nem fogjuk az időnket perekre vesztegetni, mondta az öreg. És tényleg nem is vesztegettük, tettük a dolgunkat. Ha egy narancs megrohad, kivesszük a kosárból és a szemétbe dobjuk. Ha nem dobjuk ki, az összes többi elrohad. Egy narancs oda lesz, vagy esetleg oda lesz kettő, három is, de a többi megmenekül. Ezt tettük. Az volt a munkánk, hogy kiválogassuk a jó narancsok közül a rosszakat. Ez a fickó itt, ez a Guveya, azt hitte, csak azért, mert Lisszabonban született, megúszhatja. Mint kiderül, ez Guveya tulajdonképpen Buchmann, vagy Buchmann.
Ez az eredeti neve.
Ez az eredeti neve, és ez csak itt hangzik el a regényben. Tehát ez egy fordulópont, hogy valakinek az eredeti neve így jön be a képbe. És nem tudom, ezt beszélni különben?
Nem, Guveya nem.
Hát ez is egy, igen, ez is egy elég nagy különbség. Tehát ez a Guveya azt hitte, csak azért, mert Lisszabonban született, megúszhatja. Felhívta a portugál konzult, konzul úr, portugál vagyok, itt és itt rejtőztem el, mentsen ki kérem, a feleségemmel együtt, ő fekete, de a gyerekemet várja. Ha-ha-ha, tudja, mit tett a portugál konzul? Elment értük, aztán a kezembe adta őket. Ha-ha-ha. Nagyon szépen megköszöntem neki, a konzulnak, azt mondtam, igazi forradalmár az elvtárs. Alaposan megölelgettem, bár persze undorodtam tőle. Ne higgyék, hogy nekem nincsenek fenntartásaim, legszívesebben az arcába köptem volna, de én átöleltem, igen, aztán elköszöntem tőle, és kihallgattam a lányt. Két napig bírta, aztán kitolt magából egy kislánykát. Ekkor kelt ni, minden csupa vér volt, ha eszembe jut ez a jelenet, mindenhol vért látok. A veszett kutya a délről jött mulatt, jó rég meghalt már, hülye egy eset volt, egy lisszaboni bárban két készszúrással elintézték, sose jöttek rá, kitette. A veszett kutya egy bicskával elvágta a kördögzsinort, aztán rágyújtott és kínozni kezdte a gyereket a cigivel. Megpörkölte a hátát meg a mellkasát. Mennyi vér a mindenségit. Rohadt sok vér folyt a gyerekből, meg Mártából is. A két szeme, mint a hold, rémálmaimban előszokott jönni. A gyerek meg üvöltött, égett, húszszaga terjengett. Amikor lefekszem és elalszom, ma is érzem azt a szagot, hallom a gyerek sírását. Na most ezt a kínzás jelentet, ugye ez a király csótány, tehát ez Bharata Dosrejre is mondja, meséli el, és ezután az Angela agyonlövi. Tehát ez a csecsemő, akiről itt szó van. És utána a regény valamiképpen folyik tovább. Tehát én ezt éreztem egy nagyon erős gesztusnak, hogy nem billentette úgy ki a dolgokat.
Jól, én ezzel egyetértek, igen, hogy persze megváltozik bizonyos szempontból a helyzet, Angelának el kell hagynia az országot, stb. De a köztük lévő viszonyok nem változnak, és nem változik az sem, ahogy innentől kezdve. Igaz, hogy felfeslett a múlt, de ugyanúgy visszarendeződik minden. Tehát nem mondjuk annyi, hogy meghal a gekkó, tehát a narrátorunknak vége, és akkor a múlt kereskedő az most már elkezd írni egy naplót attól a pillanattól kezdve, tehát ő vezeti tovább a történetet, ez egy picike fejezet a legvégén. De nem, tehát a világ ettől nem változik meg attól, hogy felfeslik a múlt, mert minden vissza fog rendeződni ugyanúgy, mint ahogy előtte, ahogy mi új múltat, vagy mi kitaláltuk azt a múltat, amivel elfedhetjük magát. Egyébként visszatérő meg ezzel, amit mondtam, most ezen elgondolkodtam, hogy van-e valójában múltjuk. Én úgy olvastam, hogy nekik, tehát hogy van egy valóságos múltjuk, már egy persze természetesen így a fikción belüli valóságos múltjuk, tehát hogy ők nagyrészt tisztában vannak a saját múltjukkal, és pont ezért akarnak egy egészen mást, tehát ezért kérik, hogy írjon neki valaki, nekik valaki egy egészen más múltat. És ezért tehát ez ott van a csúcspont, ahol kiderül, hogy tényleg létezik az a múlt, amit nem akarunk vállalni. Tehát, hogy, és akkor valakinek pusztulnia kell. Tehát annak, aki ezt a múltat ide tolja az arcunkba, annak pusztulnia kell. Tehát nem maradhat. És akkor minden rendeződik újra. Tehát visszaáll az a rend, ami elfedi a borzalmakat, ami borzalmas múltunkat.
Szerintem az a baj, hogy nekem is közben pörög az agyam, és akkor... De erről biztos, hogy hosszan lehetne vitatkozni. Azt hiszem, ez is mutatja, hogy mennyire izgalmas a szöveg. Viszont ez a zárlathoz kapcsolódóan, hogy az tényleg érdekes benne, hogy gyakorlatilag... Hát ugye, hogy ez a zárlat, ez egyszerre egy ilyen fura zárlat, mert ugye hirtelen áttérünk egy másik... Tehát ugyanúgy... zárlat helyett ugye áttérünk egy másmilyen irodalmi formába, a naplóba. Ugye az a Martin Luther Kingnek a szavainak az átírásával zárul a maga a regény. Tehát, hogy itt is van egy ilyen pozitív dolog, de azt hiszem, amiket itt elmondtunk abban a szempontból, és visszakapcsolnék egy kicsit az identitáshoz, hogy gyakorlatilag egy olyan műfaj a záródik, meg egy pont az, hogy ez a hibrid Félix kezd el a naplót írni, hogy gyakorlatilag, mint ugye az önéletírás, vagy az énhez való visszatalálásnak a kezdete történik meg gyakorlatilag. Nem tudom, hogy ez mit szóltam. Ami végül is egy ilyen, ez szerintem is lényeges, hogy nem az van, hogy akkor álljunk le a tragédiák felett keseregni, hanem épp az, hogy a feldolgozásra együtt tovább lépni valamilyen irányba.
Igen, hát én azért éreztem ezt tényleg baromi radikálisnak a maga valahogy lecsiszolt, vagy finoman előadott módján, de gondolatilag radikálisnak a regénynek ezt a csúcspontját és az arra következő zárlatot, mert egyrészt azt mondja, hogy így, hát igen, itt amikor felfeslik a dolog, akkor arra kell egy radikális válasz, és megölik azt az embert, aki elkövette a bűnt, aki szóba hozta a bűnt tulajdonképpen, és a Buchmann figura, ő, amikor fölveszi ezt a nevet, ez egy nagyon érdekes, és szerintem egy nagyon szép folyamat a regényben, elkezd hozzáidomulni, hogy megkapja a fiktív családfáját, a fiktív nevekkel, és elkezdi ezt így komolyan venni, elmegy oda, szól neki a Ventura, hogy ne nézze meg a sírt, ami az ő kitalált szülei, mert azok nem a szülei, és hogy ez identitásválságot okoz, hogyha elmegy oda, de persze elmegy. Úgy jelenik meg, ez egy fehér ember egyébként, úgy jelenik meg, hogy akcentussal beszéli a portugált, vagy nem angolai akcentussal mondjuk, és aztán ezt így kezdi elveszíteni. Az csomó helyen jelez van, hogy mondjuk elváltozik az arca. Tehát valahogy ebben a fiktív identitásban jobban bele tudnak helyezkedni, vagy beleformálódnak ezek az alakok, és ezt szerintem hát én ezt ilyen, tényleg nagyon radikális, nem tudom, felvetésnek éreztem egyáltalán ilyen történelmi vagy gondolati szempontból, és utána, amikor ezt kihívás ír, és amikor elhangzik az eredeti neve, és aztán megtörténik ez a gyilkosság, utána az utolsó fejezetben nem síránkozik mondjuk a Félix sem, hogy távol van a... Angela tőle, vagy hogy elkerültek egymástól, hanem azt mondja, hogy hát igen, van célom, hogy oda kerüljek, hogy elmenjek hozzá, hogy folytassuk az életünket együtt. Ezek után ezt látom. Tehát, mint hogyha ehhez a fajta látáshoz segítette volna hozzá, és akkor egy ilyen nagyon didaktikus, záró része van, amire tényleg, hát nem tudom, egy picit meg is megmosolyogtató, hogyha ezt így komolyan vesszük. Szerintem ironikusan is lehet olvasni, de tényleg a Martin Luther King szavaival zárul, hogy van egy álmom, de a Martin Luther Kingnek inkább azt kellett volna mondani, mert hogyha van egy álmom, az egy ilyen egyszerű dolog, hát álmodtam. De hogyha álmodtam magamnak egy álmot, abban van egy tudatosság, és azt kellett volna mondania, és én már pedig itt ezek után, a dolgok után ezt mondom. És így ezzel ér véget a könyv, ami, hát nem tudom, itt felmerülhet az, hogy ez nyilván ciki. És azt írja a Pánki Éva az utószavában, hogy hát ha ezt a javaslatot, vagy ezt a regényzárlatot egy magyar író engedte volna meg magának, annak a nevét a telefonkönyvből is kitörölték volna. Ehhez képest ennek a regénynek a közegén belül működik. Valamiképpen működik, és ez egy kérdés, mert én nem értem teljesen, hogy nekem például miért működik, mert baromira idegen egy ilyen fajta gondolat tőlem, és ehhez képest teljesen koherens, nem tudom, szépen végigfut ez a könyvben.
Szerintem azért koherens, és ez nagyon jó, hogy átjön a magyar olvasó számára is. Amiről az elején beszéltünk, hogy a portugál irodalom az nagyon ilyen cselekvésre felszólító irodalom, társadalmi funkció, stb. Tehát ez, hogy azt mondja, hogy Martin Luther King, hát nem azt kellett volna mondani, hogy van egy álmom, hanem álmodtam magamnak egy álmot, tehát én kreáltam magamnak, én hoztam létre magamnak egy álmot.
Ez egy kicsit olyan, mint az Eddának volt egy ilyen dala, nem, hogy álmodtam egy világot magamnak.
De igen. Tehát lehet, hogy nekünk így ez is eszünkbe jut erről, nem baj, kinek mi. Tehát, hogy ez a, ha tényleg így, tehát azért jön ez át, mert hogy tehát portugál kontextusban ez teljesen fogható, tehát ez nem lesz mondjuk annyira kínos, vagy nem, tehát nem húzzák úgy a szájukat ezen a portugálok, mert hogy tényleg megszokták, hogy van egy ilyen funkciója az irodalomnak, hogy cselekvésre szólít föl, és ami miatt szerintem számunkra ez átjön, mert hogy előtte olvastuk a regényt, és hogy ez tökéletesen beleillik abba a portugál kontextusba, amit ez a regény szerintem nagyon jól áthoz.
Nem csak áthoz, szerintem, vagy persze áthoz, de az, hogy maga a szöveg teremti meg a saját kontextusát, tehát hogy nem kell ismerni hozzá ezt a portugál hátteret, hanem maga a regény létrehozza azt, és finoman hozza létre, nem nagy gesztusokkal, hanem létrehoz egy olyan nyelvi teret, amiben ez a mondat elhangozhat komolyan is. És akkor az ember elolvassa, persze vannak kétségei, nem tudom, mert cinikus mondjuk kelet-európai olvasóként az ilyen kijelentésekkel kapcsolatban, de azért itt mégis érvényesnek fog tűnni, így vagy úgy, elfogadom vagy nem, de a regény komplexumán belül ez egy nagyon átgondolt lezárás, és mondom radikális is a maga módján, ami így felolvasva nyálasnak tűnik, az egész regény elolvasása után meg egyszerűen működik ez a dolog. És még egy gondolatot akartam ehhez kapcsolódóan, hogy ugye van még egy ilyen irodalmi közeg, amiben talán ez a fajta, nem még egy, de mondjuk ami ma szóba került, ez az angol száz közeg, amiben ez a fajta beszédmód talán jobban utat talál magának, vagy létezik, amit így a Hornby stb. Ügyek kapcsán, ugye ez már ma délután szóba került. És például ez a regény a híresen nagyon kevés műfordítást előállító Angliában elég hamar megjelent, aztán Amerikában is elég szép nemzetközi karriert futott, és 2007-ben ezt az Independent Foreign Prize, ez a könyv nyerte. Tehát a legjobb külföldi regénynek járó díjat magyarul Angliában. És akkor tényleg itt arról van szó, hogy ezek a beszédmódok, vagy a gondolkodásmódok, ezeknek a nyelvi, nem tudom, artikulálódása, vagy ilyenfajta artikulációja az hogyan találhat teret magának. Én azért örültem neki, hogy ezt fordítottad le, és ez jelent meg a jaksorozatában, mert azt gondolom, hogy ez a könyv tényleg baromi erősen megcsinálja, elmondja ezt a dolgot, és így tehát önmaga hozza létre a saját kicsi 130 oldalas terében annak a lehetőségét, hogy ez a mondat, vagy ez a lezárás elhangozhasson. Vagy én úgy éreztem, hogy ez itt mégiscsak minden viccesség ellenére, vagy furcsaság ellenére mégiscsak érvényes.
De szerintem ez csak egy olyan, hogy az ilyen most így pont, hogy felhozta ezt a problémát, azt hiszem ez sok mindent elárul. Tehát, hogy visszacsatolva tényleg ezekhez a párnapos ugye a Szívesnek az előadásához, hogy egyszerűen itt arról van szó, hogy szerintem a magyar irodalomban cikivé vált ilyeneket mondani. Aztán meg azt hiszem el kell jutnunk majd oda, hogy ciki az, hogy ezt cikinek gondoljuk. De a másik oldalról meg nyilván az, hogy hát nekünk nem sokat mond a Martin Luther King, mármint úgy értem, hogy nincs olyan szimbolikus ereje, azt hiszem, mint hogy mondjuk egy Afrikában, ahogy a fai problémáknak milyen súlyos következményei voltak. Szóval azt hiszem, az ott tényleg ott fogalm sincs arról, hogy mondjuk ez az állat, ez mondjuk mit mondhat, hogy milyen komoly ereje lehet. De ugyanakkor meg azt hiszem, ez fordítva is igaz, tehát hogy attól tartok, hogyha mert hogy mit tudom én, a hazai politikai életben is vannak olyan megnyilvánulások, amikre én mondjuk úgy gondolom, hogy mondjuk ilyen vérkomolyan gondolnak, és elhiszem, hogy vérkomolyan hangzik itt Magyarországon, ugyanakkor meg Nyugat-Európában meg tök cikinek tartják. Tehát, hogy azt hiszem, ez fordítva is működik. A más, csak azt akartam még elmondani, azt kapcsolódóan, hogy, hogy azt hiszem, teljesen egyetértek veled, hogy gyakorlatilag a regény szöveg hozza létre ezt a, tehát, hogy elveszti a didaktikusságát, és ettől jó irodalom, azt hiszem. De hogy ott van az, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy személyes tragédiákról van szó, tehát hogy az nagyon nagy erő, hogy személyes élet történeteken keresztül mondja el ezeket a problémákat, és azt hiszem attól is átjön az ereje. Mind a mellett meg egyébként azt hiszem a egyik legsúlyosabb mondat, ez valahogy úgy hangzik, hogy számomra ami így megütött, és azt hiszem, hogy mindent elmondott, hogy mit tudom, hogy ebben az országban több akna van, mint lakos, tehát valami. És hogy valahogy adnak egy ilyen elemi ereje volt.
Én azt hiszem, ha jól látom, Endre nagyon bólogat, hogy itt a mi időnk lejárt. Akkor mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, és ott fönt a titkárságon be is lehet szerezni, és akkor aztán jöjjenek a jakfüzetek. Köszönjük! Köszönjük!
Köszönjük szépen nektek! A következő program pedig nem kellene kimenni, nem lehet menekülni, tehát teljesen Szákos, Kele Fodor Ákos kötetét, jakfüzetét Petőc András fogja, hát vagy nem tudom, hogy pontosan milyen koreográfiá szerint, tehát hogy így ők ketten mutatják be, és közben, vagy előtte, vagy a végén szerintem hallani is kellene majd. De az Ákosnak a könyve egy kicsit olyan, hogy azt nem lehet csak hallani, mert hát mondjuk egy általa versképnek nevezett valamit, azt nem lehet olyan, tehát az ugye egy vizuális költészet, tehát látni is kell. Ezért a legjobb, hogyha a beszélgetés után, vagy holnap megvásároljátok fent az irodában. És akár előrébb is lehet ülni, hogyha valakinek van kedve közelebb kerülni a tehetséges emberekhez.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a teremben. Petőc András vagyok, és Kele Fodor Ákosnak Textolátria című most megjelent verseskötetéről fogunk beszélgetni, illetve én egy-két szót szólok erről a kötetről, hogy miért tartom én fontosnak ezt a könyvet. Frissen jelent meg a jakfüzetek keretében. És akkor egyből el is kezdeném ezt a dolgot, remélem, hogy... Amikor Ákost megismertem, nem olyan régen, akkor leültünk egy kávéházba, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon hamar a képversekre terelődött a szó. És ami élmény volt vele kapcsolatban, az egy egészen újfajta megközelítése ennek a műfajnak. A képversekkel kapcsolatban van egy olyan hamis kép, ami hamis kép nem csak a olvasókban, vagy a szakmában, vagy az irodalmárokban, hanem magukban a szerzőkben is jelen van. Mégpedig az, hogy a képvers az valamiféle avantgárd műfaj lenne. A képvers, mint olyan, hogy aki képverset készít, az kvázi az avantgárd irodalommal foglalkozik. Kele Fodor Ákos ebben a kötetében, ebben a Textolátria című kötetben ezt bebizonyítja nekünk, hogy ez messze nincs így. Ő tulajdonképpen a képversnek a hagyományához kapcsolódik. Ahhoz a hagyományhoz, ami, hát mint minden, egy több ezer éves hagyomány, és akkor nem akarok itt most hosszan visszamenni az időben, a legkülönbözőbb elméletek vannak ezzel kapcsolatban, de abban megállapodtak a szakértők, hogy mondjuk időszámításunk előtti 3.-4. században már századból már fönnmaradtak képversek, amely képversek egyszerűen azt használták ki, hogy a szövegnek, a betűnek van egy képi megjelenése. Egyrészt, másrészt az, hogy ezzel a képi megjelenéssel valamit meg lehet jeleníteni, valamilyen formát létre lehet hozni. Itt Byzantinos, Teokritos vagy Simiasz képverseit lehetne említeni. A magyarországi képvers is hosszú időre tekint vissza. A 17. században volt egy virágkora a versképeknek, a képverseknek, és a 18. században is. Szent Simonár Albert, akinek a nevét nyilván mindannyian ismerjük, a kubusaival jelent meg, vagy akár lehetne Balassi Bálintot is említeni, akinek a végek dicséretéről szóló versében, hogyha szép és a mező szavakat vonalakkal összekötjük, akkor a görög ki betűt kapjuk, ami X, és még egy görög betűt, az iota betűt, ami I, és ez Krisztusnak a monogramja. Volt a képversnek, vagy a vizuális versnek ebben az időszakban valamiféle mágikus erőt tulajdonítottak neki. Hadd olvassam föl Szent Simonár Albertnek a egyik kubusát Tandori Dezső fordításában, amely kubus latinul íródott, de amely így szól: légyen a férfi erő négyzete képe tiéd, Tandori Dezső fordításában, és ez minden irányban ezt a formát jeleníti meg. Ezt egy barátjának küldte Szent Simonár Albert, a 17. század elején született ez a munka, mint egy üzenve neki, idősebb barátjának, hogy ha ezt a képverset megőrzöd, akkor megőrzöd az egészségedet, és a férfi erőd is megmarad. Hasonló mágikus négyzetek jöttek létre szintén ebben az időszakban, 17.-18. századról van szó, amikor különböző szerzők, magyar szerzők, de itt általában latin nyelvű képversekről van szó, Például Szűz Mária nevét ből csináltak egy mágikus nézetet, vagy Jézus nevéből csináltak egy mágikus nézetet, üzenve ezzel egyfajta vallási hovatartozást. Tulajdonképpen ezek a képversek, ezek mágikus hatású munkák voltak, és egyben valamiféle rejtvények is. Most miért mondom el ezt? Nagyon röviden beszélünk erről a dologról. Akit jobban érdekel ez a dolog, az a Kilián Istvánnak a Régi Magyar Képvers című elég vaskos kis antológiáját megnézheti, és abban hosszan tárgyalnak erről a dologról. Kele Fodor Ákos ebben a munkában, a textolátriában tulajdonképpen összesen 4 versképet vagy képverset hozott létre. Az egyik a Csók kerék című munka, ami így néz ki. És a szövege az egyik keréknek egy hexameterben íródott szöveg. Egy csók kell csak a nőknek, mert csak a csók örök élet. A másiknak, hogyha kegyes vagy, a hölgy vágyakozik, s te hagyod. Ez pentameterben született. Na most ezt úgy oldja meg Kele Fodor Ákos, hogy kiemel 2 betűt a kör közepére, egy K és egy G betűt, és mindegyik szöveg valamiképpen ezen a betűn keresztül megy. Tehát ez egy szoros értelmében egy rejtvény. Az ember elkezdi olvasni, nagy szerencs, hogy alá van írva egyébként a maga a szöveg, tehát ez a egy csók kell csak a nőknek, mert csak a csók örök élet, ugye? Ez alá van írva, mert így kellene nekünk kibetűznünk, de ki lehet, hogy nézegetjük, hogy egy csók kell csak, stb. És mindig a K betűhöz jutunk vissza. Hasonló, ugye ez a másik, ahol a G betűhöz jutunk vissza. És nem nehéz kitalálni, hogy, vagy hát rá lehet jönni, hogy ez a KG, ez valamiféle monogram lehet. Hogy kinek a monogramja, az nem feltétlenül olyan nagyon fontos. A Kele Fodor Ákos még azt is odaírja, azt írja Gyuszimnak hódolattal az alcímbe, és aztán rájöhetünk, vagy esetleg a szerző maga elárulja adott esetben, hogy ez tulajdonképpen Krúdi Gyuláról szól, Krúdi Gyulához kapcsolódik valamiképpen. És igazából, amikor itt most ezt nézegetjük, ezeket a verseket, mondjuk a csókkereket, akkor felteheti bárki a kérdést, hogy mi értelme van annak, hogy elkezdjünk rejtvényeket fejtegetni? Tehát miért csináljuk azt, miért érdekes az nekünk, hogy elkezdünk nézni egy szöveget, és akkor azt mondjuk, hogy akkor itt most megyek így előre, és akkor átmegyek a K betűn, és akkor miért kezdünk el ezzel játszani? Hogy mi az értelme egy ilyen dolognak? Mert hogyha elolvasok egy regényt, azt tudom, hogy mi az értelme, elolvasom a regényt. Verset, elolvasom a hagyományos verset. De itt mit csinálok? Itt elkezdek rejtvényt fejteni. Nem lehet más választ találni erre a dologra tulajdonképpen, mint az, hogy itt van egy műfaj, egy műtípus, ami ilyen értelemben helyet keres a világban magának. És ezt a műfajt, ezt a vizuális költészeti műfajt, aztán ami újból és újból megjelenik az évszázadok során, és mindig el is tűnik. Tehát voltak mindig, akik nagyon szerették, voltak, akik gyűlölték. Például Petőfi Sándor írja egy helyen, hogy hát azok, akik ilyeneket csinálnak, azok szörnyű alakok, mondja Petőfi Sándor. Ezzel szemben Petőfi Sándornak egy nem kevésbé tehetséges barátja, akit Arany Jánosnak hívnak. Ő például létrehozott egy ilyen mágikus négyzetet, és ezzel abba a kategóriába került, akiket Petőfi nem kedvelt. Ő egy olyan típusú mágikus négyzetet hozott létre, ahol az volt a játék lényege, hogy minden irányból ugyanazt olvassuk el. Tehát elindulok a versben az első sorban, hagyományosan, vízszintesen, de függőlegesen is azt olvasom el, és ráadásul egy rákverset hozok létre, mert visszafelé is azt olvasom. Ezt írta Arany János. Arany Jánost természetesen itt a teremben mindenki nagyon tiszteli, ettől függetlenül ne várjanak valami nagyon jelentős szöveget, de azért fölolvasnám. Takar, adom a konok, amoda rakat. Tehát ezt tudta kreálni ebben a dologban a mester, hogy takar, adom a konok, amoda rakat. No, ez a munka talán nem olyan jelentős, mint egyéb munkái, de minden esetre ez is megvan és megszületett. Tehát igazából ugye a kérdéseket föltesszük magunknak, hogy miért születnek ezek a munkák. Eljön aztán egy későbbi korszak, a 19. század végén ugye Mallarmé az, aki ezzel foglalkozik elég komolyan, a kockadobás soha nem törli el a véletlen című munkájában. És aztán a 20. század elején a képvers, vagy a vizuális vers, az hirtelen az avantgárddal nagyon felerősödik. Miért? Megjelenik a tipográfia, mint egy olyan eszköz, amivel úgy lehet játszani, hogyha valamire nagyon föl akarjuk hívni a figyelmet egy-egy szóra, akkor azt kiemelhetjük. Megjelenik egy olyan típusú experimentális munka, amelyik nagyon expresszív akar lenni. Meg akarja azt fogalmazni, hogy mi bántja őt a világban, mit akar ő megvalósítani. És akkor elkezdenek szavakat, betűket a versekben kiemelni. Nyilvánvalóan mindenki látja maga előtt Kassáknak a különböző ilyen jellegű munkáit. De hogyha mondjuk akár a ló meghalra gondolunk, ott is bizonyos kiemelések fontosak. Arany, hogy visszatérjünk Arany Jánoshoz, egy kicsit hasonló dolgot csinál, bármilyen furcsa is, és minden szerző csinálja, ti is, önök is, maguk is, mi is, mindenki, amikor elkezd kurziválni. Arany nagyon szeretett kurziválni. És hasonló dolgot csinál, mondjuk Balassi Bálint, akkor, amikor azt mondja, hogy ír egy verset, és a vers sorainak az első betűit, hogyha összeolvasom, akkor egy név jön ki. Ilyesmit nagy előszeretettel csináltak a 17. században. Például egy Langi Mihály nevű protestáns prédikátor írt egy hosszú verset, aminek soroknak az első és az utolsó betűiből a következőt lehet kiolvasni. Pázmán Péter, gaz név látod. Tehát ugye a protestáns prédikátor nem csak meg akart írni egy verset, hanem belerejtette azt az üzenetet, hogy hát én utálom ezt a Pázmány Pétert, mert az egy katolikus bérenc, mondjuk. Tehát ez volt az ő üzenete. Akkor a Balassi írta nem tudom hány szerelmes versét, és akkor ugye tudjuk azt, hogy beleírta, hogy hát ő az Annát szereti, vagy akármi. Tehát beleírta a nevét. Ilyen példa számtalan volt a 17.-18. században. Ezek mind-mind felhasználnak egy olyan eszközt, ami az az eszköz, hogy nem csak a szöveget, nem csak a szöveggel foglalkozunk, amit fölolvasunk, olvasunk magunknak, és valamiképpen így percipiálunk, hanem látjuk is azt a szöveget. És azt a szöveg látmányából egy másik üzenetet tudunk dekódolni. Tehát ilyen játékokat lehet csinálni. És ez nem kifejezetten avantgárd gesztus. Tulajdonképpen ebben a kötetben az első két vers, két képvers, a Csókkerék, illetve a Textolátrié című munka ilyen természetű, ha tetszik, rejtvény munka. És ezt már leírták annak idején, borzasztó érdekes, mert a 17.-18. században, ma már egy kicsit furcsa hangzik, komoly poétikák születtek latin nyelven, amelyek Magyarországon is, egyébként német fejedelemségekben ez szintén nagy divat volt, születtek ilyen munkák, amelyek kifejezetten leírják azt, hogy milyen típusú képverseket kell és lehet készíteni. És itt aztán minden van, rózsa alakú képvers, balta alakú képvers, szív alakú képvers, pohár alakú képvers, és még sorolhatnám. És hogy még tovább menjünk, abban az időszakban ugye, hát Balassit szoktuk előhozni, mint Szent Simonár előtt, aki ilyesmivel, de hát ő csak persze felületesen foglalkozott, mármint akrosztihon szintjén. A 17.-18. században egy magára adó nemes ember, hogyha egy hölgynek udvarolt, akkor nem biztos, hogy rózsát adott neki, hanem mit adott neki? Egy latin nyelvű, rózsa alakú képverset, amiben megírta azt, hogy ő miért szereti szíve választottját. Tehát ez volt egyfajta tudás, formai játék, stb. Megjelenítése. Ami engem meglepett ebben a kötetben, a Kelefodor Ákos kötetében, az az, hogy Kelefodor Ákos ezt a hagyományt választotta. Tehát nem az avantgárd hagyományt választotta, nem azt a hagyományt választotta, hogy most akkor visszamegyek Kassákhoz, és akkor elkezdek az ő nyomdokain ilyen jellegű munkákat csinálni, hanem elkezdték ezek a dolgok érdekelni, és létrehozott ilyen munkákat. De ennél több, és ennél is komplexebb ez a kötet, nem akarom túlságosan hosszúra húzni a dolgot, mert még elvileg beszélgetni is fogunk. Ennél több, és ennél sokkal komplexebb ez a kötet. Ugyanis ez a fiatal szerző nem kevesebbet céloz meg, mint azt, hogy valamiképpen mindent akar. Na jó, hát persze a fiatal szerzők ezt akarják, mindent akarnak. Ugye abszolút azt akarják, hogy megcsinálják a mindent. De mit jelent ebben az esetben a minden? És ez egy nagyon nehéz kérdés. Mit jelent az, hogy minden a költészetben? Az, hogy előveszem a költészetnek a legkülönbözőbb lehetséges megnyilvánulási formáit. Tanulmányozom, megnézem, hogy mit lehet csinálni költészet címszó alatt. És elárulom önöknek, nektek, rengeteg mindent lehet csinálni költészet címszó alatt. Elképesztő mennyiségű dolgot lehet csinálni költészet címszó alatt. Gyakorlatilag, ugye, most hirtelen az jut eszembe, Andy Warhol egyszer azt mondta, hogy egyetlen műfaj fog fennmaradni, és az a költészet lesz, és akkor ez alatt azt értette, hogy az minden a költészet. Hiszen ez valamiképpen a legszemélyesebb kreativitásunk, a legszemélyesebb megnyilvánulási formánk. Kelefodor Ákos megcsinálja azt, hogy visszanyúl a Szent Simonár Albert féle képversekhez. De ezen kívül megcsinálja azt, hogy klasszikus versformába ír verseket, és hexameterben, és pentameterben, és kötött formában írja a verseket. de tudatosan építkezik. Mert az kötet első felében elindul ebből a klasszikus versformából, és tulajdonképpen olyanokat ír egy helyen, hogy udvarol valami nőnek, és azt mondja, meghalok egy nő okán, még 300 se voltam. Tehát ő magát arra azt gondolja, tehát visszahelyezi a múltba, ugye, és valamiképpen hát egy ilyen 1000 éves emberként képzeli el magát, nagyon szemtelen módon, hogy majd még 1000 éves korában is nők után fog kajtatni, ami hát azért valljuk be, már 75 fölött már nagy dolog. Tehát ugye ő még így is elképzeli magát. Tehát leírja ezeket a dolgokat ezekben a kötött formákban, és aztán megy előre, és egyszer csak próza verset hoz, majd elindul a szabad vers felé, és ott is kipróbálja magát, megteremti tulajdonképpen a saját szabad versét, a leglíraibb szabad vers set, amiben nagyon is kitárulkozóan ír a saját életéről, családjáról, múltjáról, akár a szüleiről. És emellett a képversben is, vagy ahogy ő szokta mondani, majd erről beszélünk, hogy miért pont így fogalmaz, a versképben szokta ő mondani, a versképeiben is előre lép. De milyen irányba lép előre? Egy olyan típusú képvers költészetet valósít meg a kötet második felében, a Tippotektonika című munkájában például, vagy a Gondolat fő élet funkciója című munkájában, amely már egy egészen más típusú gondolkodást feltételez. De azért ez is érdekes, hogy milyen gondolkodást feltételez. Tulajdonképpen ez a két képvers, vagy vizuális vers, ez a leginkább az 50-es években Franciaországban létrejött úgynevezett letrista irányzathoz kapcsolható. Ugyanis volt néhány őrült költő, művész, aki meghirdette az 50-es évek elején, jelesül egy Isidor Issu nevű szerző, meghirdette azt, hogy hát a betűknek testük van. A betűknek testük van, és mint test, mint megnyilvánulási forma, mint test, az szép tud lenni. Most nem akarok bővebben belemenni a letrizmusba, mert itt megkavarunk mindenkit, hogyha azt mondom, hogy ez eredetileg egy hangköltészeti irányzat volt a letrizmus, ugyanis csak a hangokban hittek, és amikor elkezdték ezeket a hangokat lejegyezni, indulati hangokat megpróbálták lejegyezni, akkor egyszer csak rájöttek arra, hogy ezeknek a lejegyzett hangoknak, ami, mint tudjuk, a betű, hát ezeknek testük van, ezeknek látványuk van, ezeknek szépségük van. És tulajdonképpen az az érdekes, hogy mi mindannyian ezt csináljuk, csak nem tudjuk. Önök is, ti is, én is, minden pillanatban ezt csináljuk. Volt már olyan szerző, aki a készülő könyve kapcsán nem kérdezte meg azt a szerkesztőtől, hogy milyen betűvel fogják azt megcsinálni, azt a prózát, vagy novellát, vagy verset. Nekem például, és ez az én heppem, mások más szeretik, én mindig a talpas betűt kérem. A talpas betű az olyan keményebb, ott van, helyén van. És miért kérem ezt? Mert egyszerűen másképpen látom, másképpen percipiálható a dolog. Tehát itt is azt mondjuk ki mindannyian, amikor elkezdünk könyvtárgyakkal foglalkozni, nem beszélve borítókról, stb., hogy a betűknek minden körülmények között megvan a képe. És az már önmagában jelenthet valamit. Ezt használta ki annak idején ez a konzervatív költő, ez az ókonzervatív költő, aki egyébként egy szigorú tanárember volt, Stéphane Mallarmé. Amikor létrehozta az ő sajátos nagy munkáját, ezt a bizonyos, a kockadobás sose törli el a véletlent című munkát. És ő azzal foglalkozott, azzal pepecselt, hogy különböző lapokra, különböző helyekre tette föl a betűket és a szavakat, más-más formában jelenítette meg, és azt mondta, hogy ez lesz a vers. És ő akkor azt írta egy helyen, és én hajlamos vagyok hinni neki, ő azt írta egy helyen, hogy ezzel nem akarom a más típusú vagy a hagyományos költészetet megkérdőjelezni. Én csak azt mondom, hogy ez egy másik út, amin el lehet indulni. Ezek is művek. Ezek is művek. És itt a félreértés, amiben nagy hibája van egyébként a mind a korai, mind a késői avantgárdistáknak, hogy hajlamosak voltak kisajátítani bizonyos dolgokat, és ezzel gyakorlatilag szembeállítani a költészetnek a különböző változatait. Mallarmé pontosan azt mondta, hogy nem lehet szembeállítani, ez egy másik műfaj, és ezért férhet meg Kelefodor Ákosnál egy nagyszerű kötetben, ezért férhet meg a Szenci Molnár Albert nyomdokain elindított képvers, és az Izidor Isszúhoz kapcsolódó képvers, meg a különböző hagyományos formában megírt vers, meg a szabad vers, mert ez mind a költészetnek egy-egy olyan területe, amit érdemes bejárni. És hogy csak nagyon röviden lezárjam ezt a rövid kis bevezetőt, túl azon, hogy továbbra is figyelmetekbe ajánlom a Kilián Istvánnak a Régi Magyar Képvers című kötetét, illetve a Képversek című antológiát, amit Acél Géza szerkesztett valamikor a 80-as évek elején, ott mind-mind ezek nagyon szépen ott vannak, és nagyon, nagyon, nagyon érdekes munkák vehetők kézbe. Túl azon fölhívom még egy szerzőre a figyelmét mindenkinek, hogyha ilyesmi érdekli, és az egy olyan szerző, akit mindannyian ismerünk, a verseit mindannyian mondogattuk, Tamkós Irató Károly. Tamkós Irató Károly tulajdonképpen anélkül, hogy Mallarmét különösebben ismerte volna, mármint a műveit valószínűleg nem nagyon ismerte. Tamkós Irató Károly szintén megfogalmazza ezt a kérdést, amikor az ő sajátos, síkban terjeszkedő képverseiről van szó, hogy valójában ez nem arról szól, hogy most nagyon harsányan, kifelé fordulóan dadaista vagy avantgárd gesztusokkal valami olyasmit produkáljak, ami kvázi polgárt pukkaszt, és stb. Hanem arról van szó, hogy el lehet menni egy műfaj felé, és abban lehet szépséget kreálni, szépséget létrehozni, és lehet elgondolkoztatni. Ez a műfaj ugyanis nagyon szép műveket tud létrehozni. Nagyon szép és maradandó alkotásokat. No, én nekem ennyi lett volna így hirtelen a bevezetőm, és akkor itt mind-mind félre dobom azokat a cetliket, amiket én itt összeírtam magamnak, hogy ki mindenki és miért és hogyan készített ilyet a magyar irodalomba, és most a szerzőnek adom át a szót, illetve a szerzőt kérdezném magáról a címről. A címről. Mit jelent az, hogy textolátria? Ott van egy mikrofon.
Jó estét kívánok, sziasztok! Az a baj, hogyha én ezt elárulom, akkor elveszti a jelentőségét, de tudom, hogy nem szabad titkolózni, úgyhogy ez szövegimádatot jelent, illetve egy filológiai kategória, egy hibatípus, amikor valaki annyira bele van buzulva a szavakba a másolás közben, hogy képtelen értelmet kiolvasni már a mondatokból, és ezért téveszt, mert betűről betűre másol. Most ugye ez a cím pont úgy viselkedik, mint az a jelenség, amit leír, ugye, hogyha nem tudod, mit jelent, akkor valójában megvalósul a textoletria.
Csak egy mondat egyébként, hogy milyen érdekes, utána lehet nézni a ónagyféle etimológiai szótárban. A szöveg és a sző és a szövet, ez mind-mind azonos tő. És tulajdonképpen mi történik egy-egy ilyen képvers-versskép esetében? Most elsősorban ezekről beszélünk, mert ezek lettek itt hangsúlyosabbak, hogy szőjük a szöveget, tehát szövetet készítünk belőle. És nekem ez jutott eszembe a cím kapcsán. Amit akarnék még kérdezni a szerkezettel kapcsolatban, tehát a szerkesztéseddel kapcsolatban. Mennyire volt tudatos, hogy a kötet második felébe tetted ezeket a szabad verseket? Egyáltalán a képversek és a versek elhelyezés, az mennyire volt tudatos képzelés?
A három részből áll a könyv, három ciklusból, és a ciklusokat azokat nagyon fegyelmezetten ugyanúgy csináltam meg, mármint hogy az egyes verseket úgy hangoltam, hogy ezek együvé tartoznak. Hát a sorrend, meg a ciklusok sorrendje persze a Benedek Anna szerkesztővel, ez meg kialakult.
Volt valami olyasmi, hogy születési, tehát a versek születési rendje, vagy bármi hasonló?
Semmi. Évek óta ezeket párhuzamosan írom.
Párhuzamosan írod. Azt mondtad nekem, hogy tulajdonképpen te minden félét ki akarsz próbálni. Jól értelmezem ezt a dolgot?
Tökéletesen.
Na, hát nagyon bőbeszédű a beszélgető társam, és így eléggé zavarba vagyok.
Ne haragudj, nem.
De erről a témáról tényleg nagyon hosszan és nagyon szívesen lehet beszélni. Annyi még a kérdés itt a végén, amik születtek ezek a Hátszél című vers, vagy ami az apával kapcsolatos versek, stb. Ezek személyes kapcsolódások. Tehát ezeket mondhatjuk úgy, hogy klasszikusan lírai szövege.
Arra gondolsz, hogy igaz-e az életanyag benne?
Mondjuk ilyesmi.
Az utolsó szóig.
Igen. No, én azt gondolom, hogy nekünk fél óra adatot, és úgy tudom, hogy már itt lassan túlléptük a fél órát, de szóljon rám a Balogh Endre, hogy mi a helyzet ezzel az idő dologgal kapcsolatban. Én arra 9-kor kezdődik a másik. Én arra kérlek, hogy Ákos, hogy mondd el nekem, itt van ez a vers, amit én már a kávézóba itt olvasgattam, a Driád című vers. Tudom, hogy majd fogtok felolvasni, de ezt a verset, ezt fölolvashatnád itt most attól független, hogy még lesz fölolvasás. És aztán beszélj nekem arról, hogy mi az, hogy nem lesz belőle pádimentum, se gádelekem valószínűleg?
Andrásnak nagyon tetszik itt egy versszak. De én nem akarnám nagyon magyarázni. Na, ugye csak annyi, hogy ez az első részből van, a könyv első részéből, és ez egy szerepvers ciklus. Én mindig úgy éreztem, hogy Krúdi Szimbádja egy lírikus alkat, aki persze képtelen lenne arra, hogy verset csináljon, de tegyük föl, és akkor megírta Szimbád a maga verseit, és akkor ez egy nő alakhoz szóló Szimbád vers. Driád. A beteg fákat meggyógyítom, mondogatta bánatváriné. De az elfásult szívet kénytelen özvegyülésben ápolni kimerné. Megesett fiatalasszony volt, komor néma galamb Irma. Odabévül mi lakik, nem tudta senki, csak mikor elvetélt a pára. Bőszoknyáját megemelintve, hisztériás lelkülettel dűlöngőzött kertembe, s léptének fehér hónyoma megtelt barna vérrel. Jobb létre, ecetfák éltére áhítozva elszenderült. Kínjaittán átalussza, önvéréből kihajtott és saját ágára ült. Nem lesz belőle pádimentum, se gádereken balusztrád, nem vésheti kádár, nimfából nem lehet láda, őrzöm tündér álmát. Hervadó budai hegyek közt télen tetsz halált élhet át, villámhasogatásban áll, Irma véghetetlenül, szürke és kérges, fád.
Köszönjük szépen, és egyetlen egy mondat, nyugodtan meg lehet. És egyetlen egy mondat a végére. Tulajdonképpen, amikor az ember kezébe vesz egy verses kötetet, akkor úgy is kell hozzá valamiféle nyugalom, hangulat, egyedüllét, egy állólámpa, egy fotel, vagy valami hasonló, amikor tényleg el lehet merülni a versekben. Na most ez a kötet még azt is jelentheti, hogy egy kicsit elkezdünk játszani, elkezdünk rejtvényt fejteni, elkezdünk érdeklődni a maga szöveg építkezése iránt. És ez, higgyétek el, hogy ez kialakíthat egy olyan belső gondolkodást, egy meditációt, ami szerintem egy ilyen mai világban azért nem rossz. És akkor én ezzel kívánok sok sikert Kelefodor Ákosnak, meg a verseinek, meg a versképeinek, és gratulálok a kötetéhez, és köszönöm, hogy itt lehettünk. Köszönöm szépen.
Thank you. Thank you. Csinálok egy ilyen